Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Nem csak adventre, de az egész tanévre igyekezett tartalmas programokat összeállítani diákjai számára a Sátor aljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola. Immár hagyományosan a város főterére várják mindazokat, akik szeretnének részt venni a közös adventi gyertyagyújtáson Sátor aljaújhelyen. Köszönet a gyógyítóknak címmel idén is megrendezi hagyományos ünnepségét az Éltető Lélek Alapítvány Miskolcon. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Immár hagyományosan a város főterére várják mindazokat, akik részt szeretnének venni a közös adventi gyertyagyújtáson Sátor aljaújhelyen. Természetesen idén is lesznek kísérő rendezvények, koncertek, valamint egy adventi játszótér is várja majd a gyermekeket december folyamán. Mondta el rádiónknak Budainé Bodnár Edit, a Sátor aljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ vezetője.
Idestova 10 éve, és örülünk neki, hogy mindig egyre többen látogatnak ki. Valóban eljött a várakozás az adventi időszak, úgyhogy készülünk bőszen itt a programokra, több programmal készülünk, és hát természetesen a advent 4 hétvégén ez mindig azonos időpontban fog kezdődni, a sétálócán, a rendezvénytéren készülünk, Betlehem kihozatalatér, amit még annak idején egy vállalkozó közreműködésével, segítségével egyenesen Lengyelországból hozattunk, majd hogy mondhatom, hogy egy zarándok helyi alakult ebben az időszakban, illetve alakul. Én nagyon köszönöm, hogy a művészeti csoportok, az intézmények, az iskolák készültek adventi műsorokkal. Tulajdonképpen mind a 4 hétvégére vonatkozóan mondhatom, hogy egy-két eltéréssel azonos időpontban kezdődik kint a téren. Korábbi időszakban később kezdtük, de aztán este ugye nagyon korán sötétedik, úgyhogy azt mondhatom, hogy általában az első, illetve a harmadik hétvégén 3:30-kor kezdődnek a programok. A második hétvégén pusztán a Mikulás futás miatt egy 1/2 órával korábban, és hát a negyedik hétvégén pedig 4 órakor kezdünk. Próbáltuk úgy összeállítani a programokat, hogy a művelődési központnak a művészeti csoportjai, a nyugdíjas klubok, a nevelési oktatási intézmények, gyermekei, diákjai fellépnek ezen a 4 hétvégén, viszont maga az adventi gyertyagyújtásnak a pillanata, illetve az a megszokott ceremónia, amikor mindig felkérünk egy köztiszteletben álló szemét, ez mindig azonos időpontban fog kezdődni 16:30, amikor is egy néhány perces gondolat után gyújtjuk meg a történelmi egyházak képviseletében a gyertyát. Törekszünk arra is, hogy ne úgy történjen a program, hogy amikor a gyerekek szerepelnek, még legyenek olyan programok, ami invitálja mind a szülőket, mind pedig a gyerekeket, hogy maradjanak a téren, hiszen ez lenne a lényege az adventi zsongásnak, mondhatom a hétvégi programoknak. Az első hétvégi például Santus Barbara fog fellépni a művészeti csoportok mellett. Sikerült őt felkérnünk időben, egy kis karácsonyi adventi zenével készül. Kibővítettük a programot olyan kísérő programokkal, hogy az első hétvégétől, tehát 1-től 22-ig egy úgynevezett karácsonyi vidámparkot fogunk ide varázsolni a Katlanba rendezvénytérre, a bíróság és a polgármesteri hivatal között eső területre, ahol különböző kis vidámparkos eszközökkel várjuk a gyerekeket, illetve egy sikeres pályázat kapcsán nekünk is, a művelési központnak is sikerült egy nagyon szép szánt, ledes szánt rénszarvassal megvásárolni, és ezt is itt a rendezvénytéren fogjuk elhelyezni, és hát a Mikulás bácsi pedig itt fogja várni a gyerekeket, miközben osztja a szaloncukrot, lehet majd vele fotózkodni.
Köszönet a gyógyítóknak címmel idén is megrendezi hagyományos ünnepségét az Éltető Lélek Alapítvány Miskolcon. A közel 2 évtizedes múltra visszatekintő rendezvényen az egészségügyi és a szociális területen dolgozók munkáját köszönik meg. Az ünnepség december 3-án délután 16:30-tól lesz a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában. A részletekről Várhelyi Krisztinát, az Éltető Lélek Alapítvány elnökét hallják.
Körülbelül 17-20 éve tart ez a program, egy hagyományőrző program. Az Éltető Lélek Alapítvány lényegében ezt örökölte, illetve átvette, mert annak idején ezt Berkes atya kezdeményezte, Berkes László plébános úr kezdeményezte a Mindszenty templomban, csak őt elhelyezték, ő Miskolcról, és én ezt olyan fontos dolognak tartottam, hogy álljunk meg egy pillanatra megünnepelni azt a munkát, amit az egészségügy területén végeznek, hogy megkérdeztem tőle, hogy mit szólna hozzá, hogyha alapítványunk ezt folytatná. És hát ő nagyon örült, mert kicsit más struktúrába került az egész, más nyilvánosságot kapott, és hát ennek ő nagyon örült, mert pont azt szerette volna. És akkor megbeszéltük azt, hogy azt a hagyományt azért őrizzük, hogy ő mindig megszólal ezeken a rendezvényeken. És akkor most lesz megint december 3-án tartjuk, most a hagyományoktól tulajdonképpen eltérő időpontban egy kicsit, mert ez mindig Szent Lukács napján szokott lenni, vagy ahhoz közeli időpontban. Evangélista egyébként civil foglalkozása szerint orvos volt, ő az orvosok védőszentje, és mindig ehhez az időponthoz kapcsoltuk a rendezvényt. Úgyhogy most októberben annyi rengeteg nagy hírű program volt, közte a Vecán Pál kórus találkozó, ami szintén 8 napig tartó program volt, tehát nem akartuk, pont akkor esett volna, amikor ez a program zajlik, nem akartuk azt, hogy a másik program esetleg csorbát szenvedjen, vagy bármelyik program csorbát szenvedjen, így áthelyeztük most decemberbe. Ez is egy jó időpont, mert az advent elején leszünk, úgyhogy ez még hangulatosabbá teszi remélhetőleg a programunkat. Berkes atya ezt a templomba tartotta, és a templomnak a közösségi termében volt egy kis összejövetel, és tulajdonképpen ez inkább egy egyházi jellegű, bensőséges ünnep volt, ami hát az nagy érték, de így meg kiment a civil életbe, és egy kicsit ezáltal egy más érdeklődési kör is megjelent, nem csak a templomba járók, hanem a civil körben sokkal többen, kiterjedt az ápolás területére, de tehát szélesebb körület az egész, és inkább ilyen társadalmi nyilvánosságot is kapott ezáltal. Tehát mindig úgy szokott lenni, ha a hagyományokhoz általában ragaszkodunk. Most Tóth Szántai József polgármester urat kértük meg fővédnöknek, ő el is vállalta, és az orvosi kamara elnökét, dr. Csilek Andrást kértük fel védnöknek, és Gálné Pataki Zsuzsannát, az Ápolási Egyesület vezetőjét kértük fel szintén a másik védnöknek, és az előadást, mivel évek óta a gyermek gyógyászatról, vagy a gyermekek egészségéről, vagy a gyermekek gyógyítása iránt szolgálat nem került szóba, ezért most dr. Sólya Menikő professzorasszonyt kértük fel, hogy a gyermekek gyógyítása érdekében végzett szolgálatát mutassa be, és a gyermekegészségügyi központot, ami most megint felújítás alatt áll. És a hagyományokhoz hozzátartozik, hogy Berkes László plébános atya mindig megszólal, elmondja azt az előményt és az ő tapasztalatait, és lesz Berkő Péter, szintén korábban az akadémia alelnöke volt, az egészségügy szakterületnek a vezetője. Mi őt kérjük meg mindig, hogy egy kis összefoglalót tartson, és a kulturális zenei programot az pedig Regő Zsolt és csapata, zenész csapata biztosítja. Őt sem kell nagyon bemutatni, mert városszerte ismert a művészete, és hát utána lesz egy kis közös beszélgetés, vendégfogadás. Tehát ebből áll a programunk. Én nagyon számítok rá, hogy ugyanolyan magas színvonalú lesz, mint az eddigiek.
Nem csak adventre, de az egész tanévre igyekezett tartalmas programokat összeállítani diákjai számára a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola. Mészáros Csaba igazgató a közelgő adventi programok mellett kiemelte az intézményben folyó teremtésvédelmi és kulturális eseményeket is.
Sok gazdag és rendkívül tartalmas programot állítunk össze a tanulók számára minden tanévben. Mindig törekszünk a változatosságra, de olyan programoknak a kialakítására, megtervezésére, amiben a gyerek mindig tanul valamit. Ilyen első ilyen programunk volt az iskolában az Erdő című előadás. Ennek az a lényege, hogy a Magyar Erdészeti Egyesülethez nyújtottunk be egy pályázatot. Ez egy országos pályázat volt, amire lehetett jelentkezni, és meg is kaptuk a szép eredményt, hogy megnyertük ezt a lehetőséget, és akkor ilyenkor az országosan regisztrált erdészeti iskoláktól jönnek előadók, akik tartanak környezetvédelemmel, az erdőgazdálkodással, az erdővédelemmel kapcsolatban tájékoztatást, felhívják a figyelmet a klímaváltozásnak a káros hatására, és egyfajta stratégiai kérdéseknek a kialakításában kapnak a gyerekek megfelelő képet a saját életkoruknak megfelelően. Tehát tartottak nálunk egy előadást, ez 3 évfolyamot érintett. Ez a lényege még a programnak, hogy ez a 3 évfolyam ilyen belső tudás átadás alapján bemutatta ezeket a projekteket más évfolyamok számára, tehát az egész iskolát úgy mondom lefettük ezzel. Ezzel egy picit a környezeti nevelést is egy kicsit előtérbe hoztuk. Aztán a másik olyan nagy program, ami minden évben valamilyen szinten az iskola kiveszi ebben is a részét, ami inkább a kulturális életet meg a művelődését segíti elő a gyerekeknek, ez a Lázár Ervin programba való részvétel. Itt az egész intézménynek minden évfolyama részt vesz ebben a formában. Most volt az első alkalom, ahol a 8-osok például egy cirkuszi látogatáson vehettek részt Budapesten, a budapesti nagy cirkuszban. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon tartalmas programok, mert mindig tanul a gyermek valami jót, mindig élményekkel gazdagodik. Természetesen ennek lesz folytatása az egész tanévben. Ez nyilvánvaló, hogy a tankerületek szervezése által valósul ez meg. Mindig várjuk az időpontokat, és részt veszünk ezeken az alkalmakon. Az advent az egyházi nevelésnek egyik fontos mozzanata, fontos kérdése, hiszen akkor Jézus eljövetelét várjuk, és hogy erre egy picit átszellemüljünk, egy picit rákészüljünk, elcsendesedünk ezekben az időszakokban. Ezeknek megvan a maga hagyománya az intézményben. Gyertyagyújtásokkal készülünk ezekre az alkalmakra, ami azt jelenti, hogy minden szerdán, amikor az iskolai istentisztelet van a Sátoraljai Református templomban, akkor tartjuk ezeket az alkalmakat. Novemberben elkezdtük ezeket a gyertyagyújtásokat, és mindentől kezdve egészen december 20-áig, ami igaz, hogy péntekre fog esni, addig tartjuk ezeket az alkalmakat. Ezen kívül a pénteki alkalmakon is van egy külön adventi megemlékezés. Egy kicsit mozgalmasabb idő az, amikor az adventi vásárt szervezünk. Ennek az a lényege, hogy minden osztály készül valami kis termékkel, amit értékesítenek, várjuk a szülőket az alkalmakra, és egy kis vendéglátással imitáljuk őket ide. Tehát egy picit így készülünk erre az adventi ünnepkörre.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Estétől északnyugat felől egyre több felé szakad fel, átmenetileg csökken is a felhőzet. A derült szél csendes északkeleti és délnyugati tájakon párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. Az éjszaka első felében az ország délkeleti felén valószínű már csak eső, majd éjféltől ott is megszűnik a csapadék. Nagy területen lesz élénk, a magasabban fekvő helyeken időnként erős az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul, de a szél csendes derült helyeken pár fokkal fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 28-án. Az adás szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián és Grunda János. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Bekerült a Városi és Vármegyei Értéktár tagjai közé a Muzsikál az erdő. Átadták Egerben a Szivárvány óvoda Eszterlánc tagóvodájának sószobáját. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Sikeresen pályázott a Muzsikál az erdő rendezvénye, így bekerült a Városi és a Vármegyei Értéktár tagjai közé. A részletekről Matusz Viktóriát, a Muzsikál az erdő alapítvány titkárát tudósítunk, Fekete Gábor kérdezte.
2024-ben a Muzsikál az erdő rendezvény sorozata bekerült Gyöngyösváros értékeivel együtt a Heves Vármegyei Értéktárba. Gratulálunk.
Köszönjük szépen.
Erre pályázni kellett, ugye?
Így van, a Muzsikál az erdő rendezvény sorozatot nevezni kellett mind a városi, mind pedig a vármegyei értéktár tagjainak a sorába. Ugye Magyarországon működik az értékeknek egy piramis rendszere, a helyi, megyei, országos értékek, majd pedig ebből lehet tovább jutni a hungarikumok értékei közé. Ez egy nagyon átgondolt és szépen felépített piramis, és ennek Nógrád vármegyében már korábbról tagja a Muzsikál az erdő megyei szinten is, és most nagy büszkeség felvételt nyert a rendezvénysorozat a városi és a vármegyei értéktár tagjai közé is.
8. értéktári esték. Mi lesz a ma esti tartalom, Viki?
A Gyöngyösi Vahot Sándor Városi Könyvtár ad otthont az értéktári estéknek, és ennek a 8. epizódja eseménye lesz a mai estén. Ezeken az alkalmakon általában 2 gyöngyösi érték mutatkozik be. A mai napon Hanák Kolos életművéről, életéről fog a Gyöngyösi Múzeum igazgatóasszonya egy előadást tartani, majd pedig én fogok beszélni a Muzsikál az erdő értékeiről, különös tekintettel Gyöngyösváros értékeire és a gyöngyösi vonatkozásokra.
Akkor most beszéljünk erről. Te hogyan értékeled? Ez már egy több éves rendezvénysorozat. Idén is voltak értékei, voltál is a vendégünk, de most egész más, amikor bekerül egy vármegyei értéktárrendszerbe is. De azért már ez mekkora eredmény, hogy itt jegyzik ezt az egész rendezvénysorozatot, és nem kevés év munkája fekszik ebben?
Ez egy nagyon összetett kérdés, amit most föltettél nekem, és valóban számunkra is egy nagy tapasztalat, a Muzsikál az erdő rendezvénysorozat főszervezője Szabó Lajos számára és számomra, aki a titkáraként dolgozom a rendezvénynek, mert összegeznünk kellett, át kellett tekintenünk az elmúlt éveknek az eseményeit, értékeit, mindazt, ami történt, mint azokat a vonatkozásokat, amelyek a városhoz és a megyéhez kapcsolódnak, és számunkra is nagyon tanulságos volt ezt végignézni, hiszen amikor benne vagyunk magába a szervezésbe, a lebonyolításba, a programokba, akkor sokszor elsikkadnak ezek a részletek és értékek, úgyhogy nagyon élveztük magának ennek az előkészítésnek a munkáját, az áttekintést, magának a pályázásnak a folyamatát is, és nagy büszkeséggel tölt el, hogy valóban a város értéktára és a megye értéktára is érdemesnek találta a Muzsikál az erdőt erre a címre.
Átadták Egerben a Szivárvány óvoda Eszterlánc tagóvodájának sószobáját. Az ünnepségen az óvodások adtak elő műsort. A Rotary Klub Eger a hagyományokhoz híven idén augusztus 20-án megrendezett kacsaúsztatásából származó bevételt, valamint vállalkozók és magánszemélyek adományát fordították a sószoba kialakítására, mondta Lackó István, a Rotary Klub Eger elnöke.
Miért a sószoba kialakítását vállalják önök az óvodákban?
Hát ez azért, mert most, hogyha megnézzük, akkor mennyi asztmás és felső légúti betegségekkel küzdő kisgyerek van, és úgy gondoljuk, hogyha ezzel egy picit is hozzá lehet tenni, tehát az egészségük megóvása érdekében, akkor az egy, úgy gondolom, egy nagyon jó tett. A só pedig nagyon jó hatással van, tehát hogyha ott töltenek el valamilyen foglalkozást, akkor úgy gondolom, hogy ezzel nagyon hasznos dolgot tettünk.
Mennyi bevétel lett ebből a kacsóúsztatásból, illetve önök mennyivel egészítették ki?
Gyakorlatilag 2,2 millió forint volt ennek a sószobának az elkészítése, és szinte azt lehet mondani, hogy az egészet a kacsapartiból. Mert ugye itt nem csak a kacsa jegyek voltak, hanem szponzorok is megjelentek, és ők is adományoztak.
És a Rotary Klub bonyolítja le a sószoba kialakítását és mindennek a beszerzését?
Nem, ezt szakemberre bízzuk, mert ez egy külön szakma. Itt ugye kétfajta sót is használnak, parajdi sót, illetve egy másikat, amit át lehet világítani. Ezt szakemberre bízzuk, tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, főleg azért, mert itt maga a só, ugye itt sok más a só van benn, illetve maga az a keretrendszer, amiben belerakják, ez egy ilyen fakeret. Ennél is például nagyon fontos, hogy abszolút vegyszermentes legyen, tehát az egészséges környezetet tudjuk így biztosítani.
De nyilván önöknek megvan a kapcsolatuk, itt erre is gondoltam, mert ez már, ha jól emlékszem, az ötödik sószoba?
Ez már Egerben az ötödik sószoba. Én úgy gondolom, hogy most már Eger négy pontján, illetve most a közepén sikerült ezt átadni. Úgy tudom, hogy az óvodák egymáshoz is elmennek, tehát ahol esetleg nincs, ők átmennek a gyerekekkel és eltöltenek ott időt.
Az egészséges életmódon a nevelés szempontjából is nagyon fontos a most átadott óvodai sószoba, emelte ki Batki Krisztina, a Szivárvány óvoda Eszterlánc tagovodájának tagintézmény igazgatója.
Most adták át itt a sószobát, mire fogják használni ezt a kis ovisokkal?
Nagy öröm számunkra ez a nap, hogy megvalósulhatott ez a rendezvény és a sószoba projekt. Mindezt a Rotary Klubnak és a nagyon jó szándékú embereknek, adakozó szándékú embereknek, szülőknek köszönhetően jött létre, hogy megvalósulhatott a augusztus 20-ai patakparti, kacsaparti rendezvény sikeressége által a sószobánk. És ugye hát a só jótékony bioenergiáit fogjuk hasznosítani a gyerekekkel, mikrocsoportos foglalkozásokat a gyerekekkel ott tartani, a kollégákkal készülünk nagyon sok játéktevékenységekkel, mesékkel, énekekkel, verssel, mindenféle izgalmas dolgokkal, hogy a sószobába töltött perceket minél izgalmasabbá, tartalmasabbá tegyük, és nagyon nagy öröm a dolgozóknak is, hogy létrejöhetett ez a sószoba, hiszen azért Eszterlánc óvodánknak a szolgáltatása a tevékenységeink köre is bővült, hiszen az egészséges életmódra nevelést azt kiemelten kezeljük intézményünkben, a pedagógiai programunkban is hangsúlyos ez a rész, és nagy öröm, hogy egy újabb területtel kiegészülhetett ez a szolgáltatásunk.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Több száz Magyarországon élő menekült beilleszkedéséhez nyújt segítséget uniós támogatásból folytatódó integrációs programjában a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A program korábbi szakaszaiban 1700 menekült vett részt. Döntő többségük ma már további támogatás nélkül átlagos polgárként él a családjával. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat integrációs programja harmadik alkalommal nyert a Belügyminisztérium által a menekültügyi migrációs és integrációs alapból finanszírozott harmadik országbeli állampolgárok magyarországi beilleszkedését elősegítő komplex program nevű pályázatán. 2021 óta a program több mint 1700 menekült beilleszkedését segítette hatékonyan, akik között ukrán, afgán, iráni, pakisztáni és nigériai polgárok is megtalálhatók. A karitatív szervezet sokrétű gondoskodása az önálló életre készítette fel a családokat. A Forráspont ifjúsági eseményt 2018. szeptembere óta évente megrendezi a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága, amelyre idén Krisztus Király ünnepe és a 39. ifjúsági világnap vigíliáján november 23-án került sor a budapesti Bokcsarnokban. A rendezvény immár hatodik alkalommal valódi lelki feltöltődésre adott lehetőséget, melyre az előző évekhez hasonlóan 15 és 30 év közötti fiatalokat vártak minden egyházmegyéből, de a Felvidékről és Erdélyből is sokan eljöttek. Eddig összesen 33 ezer fiatal, 552 önkéntes és 226 fellépő tanúságtevő vett részt. Az ingyenes találkozóra egyénileg vagy csoportosan lehetett jelentkezni. Ez évben több mint 3 ezer fő és 80 pap regisztrált, az est lebonyolításában pedig 140 önkéntes segített. A program a már megszokott módon épült fel tanúságtételekkel, szentségimádással, szentmisével. Gájer László egyetemi tanárt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara docensét tanítása után kérdeztük.
Hogyan készült a mai alkalomra, hiszen ennyi száz fiatal előtt azért nem egyszerű megszólalni a színpadon?
Hát igen, ez több ezer fiatal, de meg ritkán adatik meg, hogy több ezer ember előtt beszél, hát a Bokcsarnok befogadása 4000 emberre alkalmas. Én jó ideje már ezekre a tanításokra is, sokkal jobb így nevezni, hogy tanítás, mint előadás, ez nem előadás volt. Szóval ezek a tanításokra egy imádon próbálok készülni, és amikor hát elkezdtem ezt is így hordozni, akkor nagyon mélyen éreztem, hogy Jézus azt szeretné, hogyha egy kicsit provokálnám a jelenlévőket. Tehát szerettem volna egy kicsit úgy provokálni őket, hogy meghívni őket egy életátadásra. Hogy Jézus az igazság, és hogy ma ez egy olyan nap, hogy most bejöttetek a csapdámba. És én most fölteszem nektek ezt a kérdést, hogy Jézus az igazság, elhiszed, vagy nem hiszed el. Ez egy olyan kijelentés, ami mellett nem lehet elmenni. El lehet menni kompromisszumokkal, csak akkor az egész életünk langyos és kompromisszumokkal terhelt. És abban rengeteg van, de pont ez a fiatalság, az a korosztály, akik nem kérnek a langyosságból. Nekik hitelesség kell és erő. És akkor ezt egy kicsit visszatükröztem ma rájuk, hogy akkor döntsél ma, igen vagy nem, akarod-e Jézust követni? És én úgy érzékelem itt az eseményből, mert utána volt szentségimádás, és aki az életét átadta, az ezt egy gesztussal kifejezhette, hogy kijött az oltári szentség elé, és egy kosárba tette a kérését, vágyát, óhaját, amit Jézusnak üzen. Szóval ebből úgy érzem, hogy olyan sokan jöttek ki, megindult egy cunami, hogy az életátadó gesztus, ez úgy mélyre ment most a szívükben.
Mostanában én azt veszem észre, hogy olyan hosszasan nem nagyon tudnak koncentrálni azért a fiatalok, hiszen akár az internet is nagyon sok impulzus éri őket, és azok is csak ilyen félpercesek mondjuk, vagy 20 másodpercesek, úgyhogy nagyon klassz volt a tanúságtétel, a tanítás, hogy frappáns volt. Mi az, amit mindenképpen át szeretett volna adni, vagy így egy magot elültetni?
Én negyed órát kaptam, tehát ez valóban igaz, hogy a figyelem nem sokáig fenntartható, és hát sokféle inger kell, hogy érje itt a mai napon is a fiatalokat, azért, hogy a figyelmüket fent tudjuk tartani, tehát fények, zene, beszéd, sok minden. Szóval ez tényleg így volt, hogy a figyelmet talán fent tudtuk tartani. Üzenet, ez üzenet az Jézus. Tehát ezt újra hangsúlyozom, hogy ez egy nagyon kérigmatikus igehirdetés akart lenni, hogy itt az evangélium, és döntsél. Ma nem menj úgy haza, hogy nem döntöttél, hogy nem tetted föl rá az életedet. Az nem biztos, hogy mindent meg tudsz csinálni, nem biztos, hogy rögtön az életedben szent leszel, nem biztos, hogy mindent át tudsz neki rögtön adni. Hogy legyen egy gesztusod, egy pillanatnyi döntés, amiben azt mondod, hogy igen, én Jézust követem, és ahhoz tudjál igazodni, és ha eddig nem volt meg, akkor ez ma legyen meg ez a döntés. Ma nem menj úgy haza, ha eddig nem volt meg, hogy ez a radikális életdöntés, ez most nem történik meg benned.
Ezeknek az alkalmaknak az is célja, hogy közösségben meg lehessen élni a Krisztus követést. Nagyon fontos szerintem az, hogy a fiataloknak legyen közössége. Mit tapasztal most e kapcsán?
Igen, tehát ma egy olyan korban élünk, amiről ön is beszélt, hogy figyelemzavaros akkor. Hát azért figyelemzavaros, mert gyakorlatilag különböző hatások kivonnak bennünket az emberi interakciókból is. Tehát az, ami a mobiltelefon, ami egy újfajta kommunikáció, kivont bennünket a személyes kapcsolatokból is. Hát a közösség ma talán minden korábbi történelmi időszakhoz képest romokban van. Akár az ókorban, akár a középkorban, akár még a nagyszüleink korábban is a közösség és a közösségi tapasztalás sokkal intenzívebb volt. Ma mindenki néz a fejébe, vagy pedig egy virtuális közösséget ápol, tehát virtuálisan próbál meg kapcsolatokat fenntartani, és nagyon kevés a valódi közösség. És hát ez nem kell mondani, hát mindannyian látjuk, hogy egy valódi közösségben is leülünk, és mindenki a telefonját bámulja, tehát mindenki magányban van. Tehát, hogy valahogy a közösség helyreállítása, ez egy remek kérdés, mert ez egy olyan feladata és üzenete a keresztényeknek, ami akár a következő évszaknak a missziójára nézve fontos, hogy mi meg tudjuk mutatni újra azt a personalitást, azt az interpersonalitást, hogy odafordulni, mit jelent a másikhoz. És hát sokan ide úgy jöttek, hogy kis közösségükkel, plébánosok vezetésével, a kis közösségükkel. Tehát azért megvannak ezek a szigetek az egyházban, ami már talán a világban nincs meg, hogy valahova még lehet tartozni. Tehát ezt én olyan reménytelinek látom, hogy van még közösség, köztünk még van közösség, és mi ezt oda tudjuk adni.
Vejkei Dalma már több éve visszatérő résztvevője a Forráspont programnak. Számára mély és feltöltő az ilyen programokon való együttlét a kortársaival.
Ez már így többedik alkalom, és nagyon szeretek jönni a Forráspontra.
Anyagyára jöttél most ide?
A harmadik, mert először, amikor a NEC volt, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, akkor voltam, az volt az első alkalom, és akkor voltam másodszor, amikor volt a pápa látogatás, és igen, ez a harmadik akkor.
Mi hívott el ide? Azt tudjuk, hogy ki hívott el ide, de mi hoz el ide évről évre téged?
Nekem ez egy ilyen kis Medjugorje. Mi minden évben szoktunk jönni Medjugorjébe, és ott mindig van egy ilyen ifjúsági nagy találkozós hét, és számomra ez ugyanaz kicsiben, hogy tényleg összegyűlik ennyi fiatal, és Krisztussal vagyunk együtt, és ez az, ami tényleg mindig ide vonz, hogy ezt így megtapasztaljam, és ez így nagyon feltölt és lendületet ad.
Meséld el egy kicsit a hallgatóknak, hogy milyen programpontokból áll ez, és mi tetszik a legjobban?
A forrásponton vannak tanúságtételek, tanítás, idén Gájer Laci atya volt, ezen kívül, ami nekem így az egyik központi eleme, az a szentségimádás, az nagyon csodálatos minden évben, és szentmisével szokott általában záródni. És nekem, ami így a legjobban megfogott, az a szentségimádás volt tényleg, hogy ennyi fiatal így dicsőíti Krisztust, és ami nagyon csodálatos volt látni, hogy amikor most volt erre a lehetőség, hogy mindenki kimenjen, és kivigye a szándékait, és igekártyát is húzzon így az oltári szentség előtt, és csodás volt látni, hogy tényleg ennyi fiatal érzett így indítatást arra, hogy kimenjen, és Krisztus elé helyezze az ima szándékát.
És egészen közel ugye ott térdelhessen minden fiatalnak, most erre esélye volt. Hogyha össze kellene foglalnod valakinek, aki mondjuk nem járt még soha a forrásponton, mit mondanál, hogy mi a titka ennek az eseménynek, ami ennyire feltölti az embert, és közösségeket vonz ide?
Jézus Krisztus, így tudnám legjobban összefoglalni, és ő valójában tényleg egy igazi forráspont. Szóval, ha még valaki nem volt, de egy kicsit is érdekli, akkor mindenképp nagyon ajánlom, mert a hídben nagyon megerősítő tényleg ez az egész közösség. Tényleg nem ismerjük egymást, de egy nagy közösség vagyunk Jézus Krisztusban. Szóval tényleg ő az, aki így a minden.
Személyesen ma mit üzent neked olyat, ami megosztható így a hallgatókkal? Miben töltekeztél? Milyen szívvel jöttél el a mai alkalomra?
Abban erősített meg, hogy még ebben a világban is vannak fiatalok, akiknek nagyon fontos a hitük, és fontos megtalálni őket, és velük együtt küzdeni így a hitünkért, és tovább terjeszteni Isten szeretetét.
Az est szentmisével folytatódott, melyet Fábry Kornél celebrált. Az esztergom budapesti segédpüspök Ferenc pápa szavait idézve zárta homíliáját, aki mer, az nyer. Legyetek hát bátrak, legyetek szabadok. Megkezdődött a Katolikus Caritas adventi adománygyűjtő segélyprogramja. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű akció célja kettős. Egyrészt szeretnék belopni az ünnepet a rászorulók életébe is, másrészt jótékonyságra ösztönöznek. Közleményükben idézték Écsi Gábort, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki kiemelte: fontos, hogy a figyelmünket a szomszédjainkra és az egyedül élőkre irányítsuk, és konkrét segítséget nyújtsunk. Adakozni nyitott szemmel és kitárt szívvel érdemes, tette hozzá. Beszámolt arról, hogy a folyamatos tartós élelmiszergyűjtés mellett sokféle jótékonysági megmozdulást szerveznek a téli időszakban országszerte. Az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási napon gyertyát osztanak adomány fejében. Az angyalbatyú akcióban pedig bárki készíthet személyre szabott ajándékcsomagot nehéz sorsú gyermekek számára, és egészen december közepéig leadhatja az országos gyűjtőpontok egyikén. Emellett nagyszabású karácsonyi koncertet szerveznek a Szent István Bazilikában rászoruló gyermekek megsegítésére, sorolta az igazgató. A Katolikus Caritas karácsonyi adománygyűjtési programjához többféle módon csatlakozhatnak az érdeklődők. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatják a szervezet munkáját. Online adományozással bármilyen összeggel hozzájárulhatnak, az egyházmegyei Caritas központokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül pedig egy-egy helyi program is támogatható tárgyi vagy pénzadománnyal. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idén karácsonykor is a legszegényebb kis településeken élő gyermekek személyes kívánságait teljesíti. A gyermekek kéréseit 89 hátrányos helyzetű településen gyűjtötte össze a karitatív szervezet, amely 2000 névre szóló ajándékdoboz összeállításához keres támogatókat. Negyedik alkalommal szervezik meg a Legyél te is csillagszóró gyűjtést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. Az akció különlegessége abban áll, hogy az ország legszegényebb településein élő gyermekek számára összeállított, névre szóló dobozok a megajándékozottak kéréseit rejtik majd. A közlemény szerint a Szeretetszolgálat munkatársai 89 hátrányos helyzetű településen gyűjtötték össze a gyermekek kéréseit. A karitatív szervezet célja, hogy idén adventkor is beköszöntsön az ünnep, ott is, ahol igazán kicsi a karácsony. A kívánságok listája már összeállt, a Szeretetszolgálat pedig keresi azokat, akik vállalják egy-egy kívánság teljesítését. Cégek, baráti társaságok, iskolai közösségek, magánszemélyek jelentkezését várják. Úgy fogalmaztak, hogy olyan jó szívű adakozókat keresnek, akik képesek egy áruház alsó polcán is megkeresni az utolsó kéköves karat és babát, ismerik az ezer színű ceruzakészletet, és tudják, hogy a lobogó sörényű lovacskák a szebbek a kirakón. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által meghirdetett gyűjtésre a csillagszoro.mod@maltai.hu e-mail címen lehet jelentkezni. A karácsonyi ajándékok gyűjtése december 12-éig tart. November 28-án a mai napon 9 órától este 6 óráig egésznapos csendes szentségimádásra várják az érdeklődőket a Ciszter templomba, a Szent II. János pápa karizmatikus közösség szervezésében. Ajándék adventi tárlatvezetések lesznek az Egri Bazilikában, melyek a bazilika elől indulnak november 30-án 11 órától, december 7-én 11 órától, december 14-én 10 órától és december 21-én 11 órától. Szeretettel várnak mindenkit a bazilikába. Zenés advent a magyarok nagyasszonya Társszékes Egyházban. Szeretettel várnak Nyíregyházára minden érdeklődő december 1-én 19 órától, ahol a Nyíregyházi Egyetem Gaudémusz kórusa Kerekes Rita karnagy vezetésével lép fel december 8-án 19 órától. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium zenei tagozata ad koncertet december 15-én 19 órától, Kerek egy ég alatt ének, meseszó, homokrajz, Navratil Andrea népdalénekes közreműködésével, valamint az esten fellép még Esznagy Mária bábszínész, homokrajzos és Demeter László népzenész. December 22-én 19 órától a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház skólája lép fel Kis Zoltán orgonista és Számel Bálint csellista közreműködésével. Minden están a belépés ingyenes, az adományokat az Angster orgona felújítására fordítják. Idén is nagy szeretettel várja az Egrieseki Palota turisztikai és látogatóközpont adventi programjaira a kedves érdeklődőket. November 30-án szombaton 15 óra 30 perckor kezdődik a programsorozat az első adventi gyertya meggyújtásával a palota díszudvarán, melyet Buda Péter atya vezet, valamint közreműködnek a jópásztorovoda óvodásai. A nap folyamán a borsodnádasdi kézműves Molnár Kalács sütése és árusítása lesz a díszudvaron. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde író érkezik a palotába Hasada hajnal című könyvének bemutatójára. Közreműködik Kubik Anna. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor meggyullad a második adventi gyertyafénye is a palota díszudvarán Mikéle Gervasoni atya közreműködésével, valamint fellépnek még a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor a harmadik adventi gyertyagyújtását Cibere Zsolt atya vezeti az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázium diákjainak műsorával. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor Holló Gábor atya gyújtja meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és az AMI diákjainak közreműködésével. Ezeken a napokon is a borsodnádasdi kézműves Molnár Kalács árusítása lesz a palota díszudvarán. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között tart nyitva. Vasárnaptól csütörtökig 11 órától 18 óráig, pénteken és szombaton hosszított nyitvatartással 20 óráig. A vásár ideje alatt a palota kávézója fogadja a vendégeket. Az adventi időszak alatt szeretettel várnak mindenkit a kiállításokra. Idén is lesz betlehemi pályázat. Ezekre a beküldött alkotások majd a palota aulájában lesznek megtekinthetőek. Nagy szeretettel várnak mindenkit az adventi gyertyagyújtásokra és a hétköznapokra is. December 7-én a Líceum dísztermében szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Don Bosco nővérek rendjük alapítójáról szóló musicalre, mely ingyenesen megtekinthető. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy olaszországi zarándoklat fényképes élménybeszámolójával. A színdarab és a beszámoló után szeretett vendégségre várják az érdeklődőket a szerzetes nővérek és az önkéntesek. A december 7-i ünnepség 18 órától kezdődik a Líceum dísztermében. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea, a szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Igen, az a nyár, a parton a láthatár. Ülök a homokba, egy nevetés dallam a kézem fogva. Vezetés lassan elérek hozzád, s te csak ott áldogálsz, mint aki végig erre várt, hogy valaki kézen fogja a parton mezit lábomokba. Talán ez csak egy álom, és mindjárt felébredek. De amíg még kitalálsz, két kezem. Igen, láttam egy lányt ott a vízben, szemébe néztem, de nem értem. Igen, ellopta tőlem a szívem, se tűnt a mélyben, a víz tükrében. Kéz a kézben egy véget nem érő pillanatban, mosolyogva fürdünk a sugarakban. Majd könnyes szemekkel elindulsz, nem is szólasz meg, a szívem csak miutánad meg.
A régió sportja.
Két magyar is kandidál a Nemzetközi Dopping Ellenes Ügynökség sportolói bizottságába. Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a kozinszborcikai Delfin Vízi Sportklub. Megújult a Sátoraljaújhelyi Városi Sportcsarnok épülete. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Két magyar is kandidál a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség sporttudói bizottságába. A 8 helyre 26-an jelentkeztek. A jelentkezők között van a most is tag aerobikos Hegyi Dóra, valamint a debreceni úszó Senánszki Petra. A sportolói bizottság, amely képviseli és tanácsokkal látja el a versenyzőket a doppingellenes kérdésekben, három részből áll, ezúttal a kettes csoportba választanak tagokat. A szavazásra december 10-e és 12-e között kerül sor online, s a megválasztott tagok 2025 és 27 között dolgoznak majd. Az eredményt december 20-án hirdetik ki. Az iskolákban működő diák sportkörök és a sportegyesületek folyamatosan várják a sportolni vágyú gyerekeket. Vajda Ildikót, a Nyíregyházi Testnevelési Egyetem és Sporttudományi Intézetének igazgatóját a gyermekek sportág választásáról, a mozgás fontosságáról és a szülői példamutatásról hallják.
Megszületésünktől kezdve végig kell menni azokon a nagy mozgásokon, azokon a fejlődési fázisokon, amelyek genetikailag kódoltak, és hát amikor már el lehet bizonyos sportágaknak az alapjait sajátítani, ez nagyjából az első gyermekkorra tehető, a 4-7 éves kor közé. Ez az óvodás időszak, amikor bizonyos sportágak, torna, úszás, síelés, tehát a téli sportok, műkorcsolya, nagyon alapokat már meg tudnak tanulni a gyerekek. Természetesen ezt aztán tovább tudják fejleszteni, de amennyiben van lehetőség rá, és a körülmények, a környezet adott, és inger gazdag a környezet, akkor gyakorlatilag szívják magukba a mozgásoknak a különféle anyagait és területeit. Én azt gondolom, hogy az elsődleges szintere a mozgások megszerettetésének a példamutatás, tehát a család. Hogyha ez nem valósul meg, akkor pedig az a közeg, az a iskolai, vagy akár az óvodai környezet is, ahol a különféle sportmozgásokat, de akár a testnevelésnek, vagy a mozgásfejlesztésnek az alapjait meg tudjuk valósítani. A módszertani óráinkon, illetve a szakmai gyakorlatokon, az iskolai tanítási gyakorlatokon, illetve az összefüggő tanítási gyakorlatokon nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a partneriskoláinkkal, illetve a gyakorlóiskolával is, és látjuk, hogy hogyan folynak ezekben az iskolákban az órák, illetve a testnevelés minőségének a megtartása. Mindenképpen hangsúlyozzuk azt, hogy az elsődleges szempont mind amellett, hogy a sportági mozgásokat szeretnénk minél szélesebb körben és szélesebb alapokon elsajátítatni, az elsődleges szempont, hogy élményt nyújtson a testnevelés óra, és ezáltal kialakuljon a gyermekben egy olyan igény az egész életen át tartó fizikai aktivitásra, ami nagyon fontos életünk végéig ahhoz, hogy minőségi és egészséges életet éljünk. Nyilván az adott közeg, az iskola specializáltsága vagy irányultsága, illetve a testnevelő tanárnak az irányultsága fogja meghatározni azt, hogy ott abban az intézményben melyek azok a sportágak, amelyek adottak, amelyeket esetleg iskolán vagy testnevelés órán kívül a gyermek délutáni foglalkozás keretében meg tud ismerni. Lehet aztán tulajdonképpen iránymutatást adni, hogy mely sportágban ügyesebb a gyerek testnevelés órán, és hol található olyan lehetőség, ahol ott be tud kapcsolódni a gyermek az adott sportba, vagy meg tudja ismerni azt a sportágat, amiben ő ügyes. De elsődlegesen én azt gondolom, hogy a legfontosabb a gyermeknek az érdeklődése, és az, hogy jól érezze magát abban a sportágban, hogy legyen sikerélménye, mert így lehet hosszú távon fenntartani az érdeklődését. Mindenképpen hangsúlyozni kell a sport fiziológiai hatásain túlmenően a személyiségre, a jellemre kifejtett hatását. Tehát attól, hogy valaki egy befelé forduló típusú gyermek, attól még nyugodtan javasolható neki csapatsportjáték, hiszen ott ő tudja erősíteni azokat a személyiségi tulajdonságait vagy jegyeit, amelyek lehet, hogy éppen nem találhatók meg. Tehát a közösségben való együttműködés, a gondolkodás, az egymás iránti elfogadás, az együttküzdés az eredményekért ettől függetlenül nyugodtan javasolható, ha ő mégis egy kicsit befelé forduló. Tehát, hogyha olyan az a közeg, a gyermekek, illetve a pedagógus azzal a szemlélettel közelíti meg az adott csoportot vagy csapatot, hogy egymást segíteni kell, akkor ez bizony lehet, és befogadó az a közösség, akkor bizony lehet erősítő jellegű. Óriási feladat a család és a szülő részéről, főleg kisebb korban, amikor el kell vinni a gyermeket egy edzésre, meg kell várni, versenyekre, mérkőzésekre kell elutaztatni, vagy a hétvégét rá kell szánni. Ez egy nagyon nagy feladat, de mindenképpen nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezzel megalapozza a gyermeknek az egészséges fejlődését, hiszen tudjuk, hogy a sport az nagyon fontos, főleg a fejlődési időszakban a növekedésért, az érésért, az egészséges fejlődési folyamatokért. Tehát én nem áldozatként gondolnék erre, hanem egy olyan feladatként, ami egyértelműen megtérül a saját gyermekünk egészsége szempontjából. Sokkal jobb lenne, hogyha minden gyermek, aki ma akár Magyarországon, vagy a világon megszületik, az életében helyet kapna a rendszeres fizikai aktivitás. Én azt gondolom, hogy nem lehet kellően eléggé hangsúlyozni, hiszen felbecsülhetetlen a hatása akár a szervezetre, a személyiségre, tehát abból vannak kevesebben, ahol valaminek a rovására megy a sportolás.
Vajda Ildikó beszélt arról is, hogy a sport mire nevel.
Megtanítja a gyereket az időt beosztani, tehát egy rendszerességre, és megtanítja gondolkodni az élettani hatásait a sportnak, de azért a szellemi teljesítő képességre is nagyon jó hatással van. Tehát egyértelmű, hogy azok, akik rendszeresen sportolnak, jobb tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, mint akik csak hobbiszerűen végzik a sportolást. Az életben is fogja őket érni mindenféle stresszhatás, és erre is nagyon jó a sport, hogy azt a fajta terhet vagy feszültséget, ami a mindennapokban éri a gyermeket is, legyen az az iskolai teljesítményben megmutatkozó, vagy akár a családban, a magánéletben, ezzel akár egy feszültségoldó hatást is el tudunk érni a sportolás által. Mi azt szoktuk mondani, hogy főleg kisebb korban, tehát az első-második gyermekkor elején érdemes a sokrétű mozgásformákra hagyatkozni, tehát minél többfajta mozgásformát ismerjen meg a gyerek, és ezt követően ki fog benne alakulni az a fajta irányultság, amiben a kedvét leli, vagy az örömét leli, amiben úgy érzi, hogy ő tud teljesíteni, és sikerélménye van.
Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a kazincbarcikai Delfin vízisportklub új programja, a Color Polo. A cél, hogy a 7-11 éves gyerekek, akik már tudnak úszni, megismerkedjenek a vízilabda alapjaival. Simon Kovács Viktóriát, a kazincbarcikai Delfin úszóklub szakosztályvezetőjét hallják.
Az lenne ezzel a célunk, a magával a kolorpólóval, hogy a gyerekeket miután már egy biztos vízilabdás tudást megszereztek, át tudjuk emelni őket a vízilabda szakosztályunkban, ahol nyilván bajnokságban szeretnénk majd a gyerekeket indítani. A vízilabda az egy nagyon jó kis csapatsport, összekovácsolja a társaságot. Én úgy gondolom, hogy minden gyereknek meg kell ezt tapasztalnia, hogy milyen a víz közegében együtt sportolni.
Megújult a Sátor Aljaújhelyi Városi Sportcsarnok épülete. A pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés főként az épület energiafogyasztását volt hivatott javítani. Dankó Dénes alpolgármestert hallják.
energetikai felújításra nyertünk a Top Plus pályázati rendszer keretén belül egy néhány millió forint, ilyen 300 millió forintot, és valóban megújult a sportcsarnok, de hogy alapvetően ez tényleg egy szigetelés, egy utolagos szigetelése volt a háznak. Ha vissza gondolunk a régebbi állapotra, akkor volt egy ilyen klinker tégla a lábazat és egy klasszikus acélszerkezet, ami a sportcsarnoknak adott helyet, és bizony ennek a hőtechnikai mutatói nem voltak a legjobbak, ráadásul a küzdőtérnek a fűtése úgynevezett ilyen fekete fűtőtestekkel volt, egy ilyen gáz sugárzó volt a levegőbe föltéve, és télen, ha nagyon hideg volt, akkor nem tudott elég meleget csinálni. Ahogy jött a nyár, úgy pedig annyira felmelegedett az épület, hogy nagyjából májusig használták szívesen a sportolni vágyók a csarnokot, utána nem nagyon lehetett benne megmaradni. Az elmúlt néhány évben számtalan alkalommal beszélgettünk arról, hogy mennyire fontosnak tartja az önkormányzat a hozzátartozó, illetve az ő tulajdonában lévő ingatlanoknak az energetikai korszerűsítését, és ez meg jóval a energiaválság előtt volt, ha jól emlékszem, valamikor a 2010-es évek közepén kezdtünk bele ebbe a munkába, és gyakorlatilag az összes közintézményt meg tudtuk újítani, a sportcsarnok kilógott még a sorba. És időközben, hogy bejött az energiaválság, rögtön nagyon fontos prioritássá vált nem csak az, hogy kevesebb fűtőanyagból, tüzelőanyagból lehessen fűteni az épületet, hanem az is, hogy milyen típusúból. És akkor itt jött az elképzelésünk, hőszivattyús rendszert telepítettünk, korszerű gázkazán is belekerült a létesítménybe, de egy hőszivattyús rendszert is telepítettünk, és napelemekkel raktuk tele a tetejét az épületnek, aminek az a velejárója, hogy a hőszivattyú működtetése az elektromos áramra van szükség, ezt pedig megtermeljük saját magunknak. A számítások szerint így 50%-kal fog legalább csökkenni a működési költsége, rezsiköltsége az épületnek. Ráadásul ennek az utólagos hőszigetelésnek köszönhetően sokkal jobbak a hőtechnikai mutatói. Tehát nem csak olcsóbban fogjuk tudni fűteni a téli időszakban, hanem nyáron közel sem fog annyira fölmelegedni. Ezt most már a kivitelezés alatt is megtapasztalhattuk, amikor a nyilázárú csere megtörtént, a hőszigetelő paneleket felszerelték az épületre, már érezhetően nem volt annyira meleg benne. És a hőszivattyús rendszerek van egy másik tulajdonsága is, hogy nem csak fűteni, hanem hűteni is lehet vele. Éppen ezért köznapi nyelven szóval klimatizálni tudjuk a sportcsarnokot. Úgyhogy azt gondolom, hogy a funkciójában a használhatósága az kitolódik, hiszen így a nyári időszakban is élvezetes lesz bemenni kosárlabdázni, focizni a sportcsarnokba, és hagyományosan egy nagyon jó rendezvényhelyszín is lesz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Mafia, yeah. I got a split road, I'ma pass around to get the party started. Don't think about it, just be a part of it. Get ready, we about to get turned up. Oh, it's gonna be iry, gonna be good. I'll show you a way to fly. Don't be afraid, I'll steer you clear of the heartache. You will rise, oh darling, yes you rise. It's gonna be
all you show me, so you know how I would feel if no one else can show me that you're the one I need when no one understands me and I need some space to breathe. You're the only one who can get me on my feet. Love is all you show me, so you know how I would feel if no one else can show me that you're the one I need when no one understands me and I need some space to breathe. You're the only one who can get me on my feet.
Don't look away.